Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Idén is elindult a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program Borsodabolyi-Zemplén vármegyei jótékonysági gyűjtése. Tanévzáró sajtótájékoztatót tartottak az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen. Szemmelweis napi ünnepséget rendeztek a Heves vármegyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetben. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. A hagyományoknak megfelelően Péter Pál napján az aratás kezdetén idén is elindult a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program Borsodabolyi-Zemplén vármegyei jótékonysági gyűjtése. A vármegyei búzagyűjtési akciót Hangony településen nyitották meg a szervezők. A helyi gazdák és gazdaságok búzaadományait június 29-e és augusztus 20-a között várják a kijelölt vármegyei gyűjtőpontokon. Az összegyűjtött terményből ősszel kiváló minőségű lisztet őrölnek, amelyet rászorulóknak juttatnak el. A Kárpát-medencei összefogásra épülő kezdeményezés célja, hogy a lisztadományok közvetlenül a rászoruló családokhoz, gyermekeket segítő intézményekhez és szociális szervezetekhez kerüljenek. Az idei mezőgazdasági és időjárási nehézségek ellenére a szervezők bíznak a gazdatársadalom példás segítő készségében és a tavalyihoz hasonló sikeres összefogásban. A részletekről Szaniczló János, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsodabolyi-Zemplén vármegyei alelnöke tájékoztat.
A Magyarok Kenyere program megyei megnyitó rendezvényén vagyunk. Ez a Magyarok Kenyere program 2010-ben indult Magyarországon. Most már ennek megfelelően 16. alkalommal kerül megrendezésre. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara úgy isteni igazából 2015-16-tól szervezője ennek a rendezvény sorozatnak. Alapvetően ugye az indulás mindenféleképpen is kizárólag a jótékonyságot szolgálta, az így összegyűjtött búza adományokat rászoruló szervezetek, gyermekifjúsági szervezetek, idős otthonok, határon túli egyházak és számos más szervezet részére adja a adott megyénkénti leosztásban a megyekamarai vezetősége. A Borsod megyéről szeretnék néven itt szólni, hiszen majd az országosról Vivien fog tudni. Mint hogy Borsod megyében, ahhoz már hozzászoktunk, el kell mondanom, hogy ebbe a nemzeti gyűjtésben, mert én úgy hívom, Borsod megye mindig dobogós helyen szerepel, az elmúlt években is így volt ez. Nagyságrendekben mondom, 22-ben 62 tonna, 23-ban 69 tonna, 24-ben 72, 25-ben pedig 74 tonna búzát adományozott a megye 250-260 évenként változóan gazdálkodója. Ezeket úgynevezett gyűjtőpontokon gyűjtjük be, a megye minden részét érinti a dolog. Itt ebben a térségben a Sajó Agrár ZRT és Sajópüspöki telepje fog gyűjtőpontként funkcionálni, de aztán még Szendrő, Szerencs, Méra, Tiszakeszi és Hercegkút településekkel lesz gyűjtőpont, ahová a gazdák beszállítják saját magukkal felajánlott terményt, és nyilván az ott lévő gyűjtőpontok kezelik, majd innen különböző szintén adományos keretben forrozók szállítják el azokban a malmokban, amelyek ki van jelölve itt a térségünkben. Eddig a Tiszapalkonyai és az Egri Malom őrölte meg ezeket a adományozott terméket. A tavalyi évről tudok pontos számokat, a 74 tonna leadott búzából 44 ezer kiló, tehát 44 tonna lisztet gyártottunk, vagy gyártottak, ezt összességében 34 szervezetnek adományoztuk.
Horváth Vivien, a Magyarok Kenyere program projektvezetője az országos adatokat ismertette.
A program hosszú évek óta zajlik, 2022-ben vettem át a program koordinációját. Ez azt jelenti, hogy alapvetően én felelek azért, hogy az összegyűjtött búzát dokumentáljuk, és aztán a lisztek tényleg oda kerüljenek, ahova azt szánták. Azt hiszem, hogy a gazdáknak úgy tudjuk leginkább megköszönni ezt a felajánlást, illetve a malmoknak, amit tesznek, hogy valóban becsületesen célba juttatjuk az adományokat. Az elmúlt években most már 1100 tonnát meghaladó adomány gyűjt, de talán fontos kiemelni azt is, hogy Magyarországon belül évek óta egyre jobban nő a felajánlott búza mennyisége és az adakozó gazdák száma. Most már 10 000-es nagyságrendet is meghaladja az a szám, ahányan hozzájárulnak, ahányan elmennek egy gyűjtőpontra, és több mint 850 tonna búza gyűlt csak Magyarországon, az 1100-hoz képest pedig a többi határon túli térségekben. Igyekszünk odafigyelni arra, hogy mindig a felajánlott gazda térségében hasznosuljon ez a felajánlás. Ahogy itt elhangzott, itt olyan jelentős adomány érkezik most már évről évre, hogy egyszerűen már nem bírja felszívnia az itteni környék ezt az adott lisztmennyiséget. Így is, hogyha kiosztjuk, akkor nagyságrendileg egy-egy szervezethez, egy-egy otthonhoz egy 4-6 hónapra elegendő lisztmennyiség kerül. Alapvetően ugye mi nem anyagilag, hanem ezzel tudjuk támogatni az ő fenntartásukat. Ezek nagyon sok esetben közkonyhákra kerülnek, a mindennapi étkezéshez, akár egy levestészta készül, nem csak kenyér nyilván, hanem egy kakaós csiga is az asztalra.
Tanévzáró sajtótájékoztatót tartottak az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, ahol többek között szó volt az intézmény elmúlt 5 évének eredményeiről, valamint a tanévzárásához kapcsolódó aktuális információkról. Ezek mellett 2 együttműködési megállapodás is született az intézmény gyakorlatorientált képzéseinek erősítése jegyében a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum Remenyik Zsigmond Technikumával, valamint az SBS Szerelőjavító és Szolgáltató Kft.-vel. A következő percekben dr. Pajtókné dr. Tari Ilonát, az egyetem rektorát hallják.
Az elmúlt 5 év egy sikertörténet volt, úgy vélem, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem életében, hiszen a hallgatói létszámunk körülbelül 40%-kal nőtt, ez új szakokat vezettünk be, vagy indítottunk el, a tudományos teljesítménye is számszerűen láthatóan nőtt az egyetemnek, és hát a szervezetfejlesztés területén is nagyot léptünk előre. Egy sávos bérrendszert vezettünk be, a munkabérek 259%-kal nőttek, van, ahol szinte 300%-kal is, és a kollégáink évvégén még bónusz fizetést is kaphatnak, hála annak, hogy az egyetem az ágazatirányító minisztérium elvárásai alapján, amelyet a közfeladat finanszírozási szerződésben határozott meg, jól tud teljesíteni, 90%-ra teljesítettünk minden mért időszakban átlagosan, ez 2 milliárd extra forrást jelentett az egyetemnek, ez azt jelenti, hogy van miből fejlődni, megújultak az épületeink, az egyetem minden épülete energetikai korszerűsítésen, megújításon, bútorzatcserén esett át, ami esetleg még nem, az folyamatban van, mert a líceum belső rekonstrukciója is hamarosan indul, kész vannak a kiviteli tervek, új magas komfortfokozatú kollégium kerül majd kialakításra Széchenyi utca 47-ben, sportcsarnokot építünk, NB1-es kézilabda mérkőzésekre tervezve, de minden más sportágra is jó lesz, illetve a gyakorlóiskolánk tornatermeként is szolgálhat majd. Ennek is kész vannak a kiviteli tervei, úgyhogy hamarosan elkezdődhet a kivitelezés. A projekt források bevonása területén is sikeresek vagyunk. Több mint 5 milliárd forint hazai forrás és több mint 6 milliárd forint hazai forrás sikerült az elmúlt 5 évben elnyernünk. Úgyhogy sorolhatnám még hosszan. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a Katolikus Egyetemünk első 5 éve ilyen sikeresen telt, hiszen az az örökség, amit kaptunk, az meghatározza, hogy itt csak jól lehet teljesíteni. A 175 év, ami egyházi fenntartásban volt, és történelmi pillanatként éltük meg azt 2021-ben, amikor visszatértünk az Egri Főegyház megye fenntartásában. úgy érzem, hogy a Jóisten áldása itt van rajtunk.
Két együttműködési megállapodást is aláírtak, ez ugye két területet is érint. Miért fontos az egyetemnek?
Mindkét terület, ugye egyik oktatási ágazat, egy szakképző technikummal, a másik pedig egy nehézipari céggel, ez azt a tudás átadást, a harmadik missziós tevékenységet segíti és fejleszti, amely feladata az egyetemnek és kötelessége a régióban vállalt szerepéből kifolyólag. Tehát a hallgatóink gyakorlatra mennek az SBS KFT-hez, programtervező informatikus, kereskedelem és marketing szakos hallgatóink, műszaki menedzser szakos hallgatóink, hogy felkészüljenek majd a majdani munkaerőpiacon elérhető munkájukra. És hát a technikummal közös együttműködés pedig azt az utat segíti, amely a középfokú tanulásban résztvevő diákokat besegíti, tehetséges diákokat az egyetemre, hiszen már a technikumban megtanult tantárgyak alapján 30 kreditnyi tudásanyagot beszámítunk számukra, akár egy fél évvel is csökkenthetik így a tanulmányaikat az egyetemen, vagy hogyha megfelelően vizsgáznak, akkor a vizsgájuk alapján felvételt nyerhetnek, az érettségi vizsgájuk alapján felvételt nyerhetnek az egyetem bizonyos szakkára a felvételi időszakban. Úgyhogy büszkék vagyunk arra, hogy az egyetemnek bővül a partnersége, és hát az ipar szereplőivel, az oktatás-nevelés szereplőivel is ez a mi feladatunk.
Semmelweis Ignác az anyák megmentője. Születésének 208. évfordulója alkalmából ünnepséget tartottak Egerben, a Heves vármegyei Markot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetben. Az eseménynek a kórház irgalmas rendi kápolnája adott otthont, ahol a Vocalissimo énekegyüttes adott koncertet, majd dr. Fejér Bence, a radiológiai osztály osztályvezető főorvosa tartott előadást Semmelweis Ignác örökségéről, valamint a mesterséges intelligencia új kihívásairól. Az ünnepségről dr. Stankovics Évát, az intézmény igazgatóját hallják.
Ahogy a beszédemben is jeleztem, ugye a Semmelweis nap a magyar egészségügy legnagyobb és legfontosabb ünnepe. Én azt gondolom, hogy minden ágazatnak, minden szakmának, minden hivatásnak szüksége van ilyen napokra, amelyen ünnepelhetik azt az elhivatottságot, azt az életpályát, azt a munkát, amit a kollégáink folytatnak. Én azt gondolom, hogy és méltó elismeréseket tudunk átadni ezen a napon, olyan munkatársainknak, akik példát állítanak, például állhatnak a többiek, a többi munkatárs egy intézmény kollektívája vagy közössége elé. Nagyon-nagyon fontosak az ilyen megemlékezések és az ilyen ünnepek. Az Egri Markot Ferenc kórházban, de én azt gondolom, hogy Heves vármegye valamennyi kórházában az a jellemző, hogy lojális, hűséges, hosszú évtizedek óta egy-egy intézményben dolgozó szakemberek azok, akik ilyen ünnep alkalmával kiemelésre, méltatásra, elismerésre kerülnek. Itt is így történt Egerben. Hosszú évek óta van, aki pálya kezdet óta itt dolgozik az Egri Kórházban, és munkájával, életútjával, a hivatásával törekszik, fejlődik, és igyekszik a betegek maximális szolgálatába állni. Ilyen kollégákat ismertünk el a mai napon. Nagyon fontos, sok esetben minden területről igyekszünk kiválasztani munkatársakat, odaítélni ilyen elismeréseket, mert fontos hangsúlyozni, hogy a kórház valamennyi területe fontos, a kórház valamennyi területet tesz a betegellátásért, nézzük az orvos szakmát, vagy akár az ápolás szakmát, de akár a háttér gazdasági részeket, senki nélkül nincs intézmény, mindenki szükséges ahhoz, hogy egy intézmény a nap 24 órájában az év 365 napján működjön.
Regionális híreink végén az időjárásról. Hétfőn változóan felhős idő mellett több órára kisüt a nap. Elszórtan zápor, néhol zivatar előfordulhat. Az északnyugati-nyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérik. A minimum zömmel 12 és 18 fok között alakul. A nyírségben és az északi völgyekben lehet ennél pár fokkal hidegebb reggel hétfőn. A maximális hőmérséklet hétfőn 26 és 31 fok között várható. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. július 5-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Értékadó, magazinműsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Önök a Szent István Rádió Értékadó című magazinját hallják. Én Trimba Miranda vagyok, a mostani adás szerkesztője. Mai gazdasági témáink. Szólunk a fakitermelési moratóriumról. Megemlékezünk dr. Ringelhan György Eger egykori polgármesterére. Bemutatjuk az egri turisztikai desztináció menedzsment aktualitásait. Górcső alá vesszük a cseresznye minőségét egy nagyrédei termelő segítségével. Ha tehetik, maradjanak velünk a most következő közel fél órában.
Értékadó, a Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Megjelent a fakitermelési moratórium szövege a Magyar Közlönyben. Az új rendelet értelmében egy hónappal meghosszabbítják a nyári időszakban bevezetett fakitermelési moratóriumot. Az erdőgazdálkodók bíznak egy pozitívabb megoldásban, és remélhetőleg társadalmilag is elfogadottabbak lesznek a moratóriumi időszak végeztével létrejövő új erdőgazdálkodási jogszabályok. Most Dobre Kecsmár Csabával, az Egererdő ZRT vezérigazgatójával készült riportunkat sugározzuk.
Nem olyan régiben érvénybe lépett a fakitermelési moratórium, mint ahogy az olvasható a Magyar Közlönyben. Erről kérdezném most Dobre Kecsmár Csabát, az Egererdő ZRT vezérigazgatóját. Most pontosan milyen következményei lesznek ennek a fakitermelési moratóriumnak?
Igen, valóban így történt. Az élő környezetért felelős miniszter, Gajdos László miniszter úr javaslatára megjelent egy kormányhatározat. A állami és védett erdőkben egy átmeneti fakitermelési moratóriumról. Maga a moratórium tartalmazza azokat a részletszabályokat, hogy mely területekre terjed ki ennek a hatája. Ez elsősorban a védett, fokozottan védett, illetve a Natura 2000-es közösségi EU-s védelem alá tartozó területek közül azokat a területeket jelenti, amelyek az élőhelyvédelmi irányelv fennhatósága alá tartoznak, illetve ezeken a területeken belül is tartalmaz szűkítő feltételeket, mégpedig felsorolja tételesen azokat a fahasználati erdőkezelési módokat, amelyeket föl kell függeszteni a moratórium időtartamára ezeken a védett területeken, illetve tartalmazza azokat a kivételeket is, amely fahasználatok, beavatkozások pedig elvégezhetőek a moratórium ideje alatt is.
Mit jelent pontosan ez a moratórium, illetve úgy kérdezném inkább, hogy ennek most milyen következményei lesznek itt a nyári időszakban?
Klasszikusan az érvényben lévő jogszabályoknak az előírásai alapján egyébként is időbeli korlátozások vonatkoznak a védett erdőterületekben ezekre a véghasználati jellegű fakitermelési munkákra, csak ezeknek az időtartama, jogszabályi időtartama rövidebb, mint a moratóriumban megállapított időszak. Jellemzően a fakitermelési időszak a vegetációs időszak beindulásával március végével, március 31-ével ér véget, és szeptember 1-jéig tart a vegetációs időszak. Ebben az időszakban védett területeken eddig sem végeztünk véghasználati jellegű fakitermelési munkákat, kivéve, hogyha ezekre olyan indok volt, amelyet mind a természetvédelmi kezelő, mind pedig a vonatkozó hatóságok elfogadtak. Itt jellemzően az erdészeti és a természetvédelmi hatóságra gondolok. Ha ezek a szerep szereplők hozzájárultak ebben az időszakban különleges indokok fennállása mellett a fakitermés, akkor végezhettük el, de általánosságban elmondható, hogy a moratórium kihirdetése előtt sem végeztünk ezeken a védett területeken fakitermelési, véghasználati jellegű fakitermelési munkákat. Az újdonság ebben a moratórium határozatban az, hogy ezt az időszakot egy hónappal még meghosszabbította, tehát kitolta szeptember végéig, illetve a moratórium határozatnak van egy olyan feladat szabó része, amely a erdő alapú gazdaságban érintett különböző ágazatokért felelős miniszterek számára is szab egy feladatot, mégpedig egy egyeztetési feladatot a tekintetben, hogy a moratórium ideje alatt kezdjék meg az egyeztetéseket arra vonatkozóan, hogy a moratórium időszaka után kialakuljanak azok az új erdőkezelési feltételek, azok a erdőkezelési körülményeket meghatározó jogszabályok, vagy induljanak el ezek az egyeztetések, amelyekre reményeink szerint hosszú távon nagy társadalmi elfogadottság mellett tudják majd rendezni, hogy milyen módon és hogyan lehet fakitermelési munkákat végezni, mely területeken lehet fakitermelési munkákat végezni, milyen feltételekkel, akár védett területeken is.
Tehát hirtelen, úgymond váratlanul jelent meg ez a új rendelet, és nyilván, hogyha jól értem, akkor úgy lett volna a jobb megoldás, hogyha előre egyeztetnek, és erre úgy mond fel tud készülni az Egererdő ZRT.
Nem, ezt nem mondanám így, annyiban nem volt váratlan, hogy miniszter úr a hivatalba lépését követően, sőt a miniszteri bizottsági meghallgatásán is tett utalásokat arra vonatkozóan, hogy az újonnan felálló kormányzat változtatni kíván az eddigi védett erdők eddigi kezelési gyakorlatán, és ehhez szeretné megteremteni mind a társadalmi konszenzus, mind pedig a megfelelő jogszabályi háttér módosítását, tehát ilyen értelemben nem volt váratlan a moratórium határozat. Tartalmát tekintve én azt gondolom, hogy egy jól átgondolt határozat jelent meg, hiszen figyelembe veszi az erdőknek azokat a funkcióit is, amik nem csak a védelmi funkciókhoz, nem csak a védelmi szolgáltatásokhoz kötődnek, hanem az erdők más társadalmi szolgáltatásaihoz, így az anyagi jellegű gazdasági szolgáltatásokhoz is, hiszen ezért jelenik meg a feladatszabó rész a moratórium határozatban, a különböző ágazati miniszterek számára, hogy folytassák le a szükséges egyeztetéseket, hiszen az erdőknek nem csak ökoszisztéma vagy ökoturisztikai szolgáltatásai, hanem a társadalom számára nagyon fontos gazdasági szolgáltatásai is vannak. A kérdés az, hogy a védett erdő területeken ezek a gazdasági és egyéb vagy ökoturisztikai szolgáltatások milyen formában, milyen mértékben és milyen erdőkezelési módszerekkel jelenhetnek meg majd a jövőben.
Hogyha a jövőre tekintünk, akkor mi várható a moratórium értelmében? Mi várható nyáron?
A nyári időszakban, ahogy elmondtam, eddig sem végeztünk jogszabályi előírásoknak megfelelően véghasználati jellegű fakitermelési munkákat. A költési időszak végével jellemzően ez a nyár utolsó időszaka állománynevelési munkákat indítjuk el. Ezek a köznyelvben úgynevezett ritkítások vagy gyérítések, tehát ezek nem eredményeznek drasztikus változást az erdő ökológiai állapotában. Gyakorlatilag az erdő szerkezetének a javítását szolgálják, többszintű, többkorú állományoknak a létrehozását célozzák meg ezek a beavatkozások. A madarak költési és fióka nevelési időszaka után kezdjük ezeket a munkákat, minden esetben egyeztetve az illetékes természetvédelmi kezelővel, illetve hatóságokkal. Ezek a munkák egyébként nem esnek a moratórium rendelet hatája alá, és van még egy másik olyan a társaságunknál jelenlévő feladat, amit szintén el lehet végezni a moratórium hatája alatt is, ezek pedig a klímaváltozás negatív hatásaira visszavezethető kipusztult vagy kipusztulóban kiszáradó félben lévő fenyves állományoknak a letermelése, ezeknek a helyén minden esetben a adott termőhelynek megfelelő a klímaváltozás hatásait jobban tolerálni képes őshonos lombos szárazságtűrő fafolyó erdőket telepítünk. Én úgy gondolom, hogy a nyár hátra lévő részében, a nyár második felében, illetve az ősz első részében ezekre a munkákra fog majd sort kerülni.
Megemlékezést tartottak Egerben az 1990-től 1998-ig hivatalban lévő egykori városvezető életműve előtt, az egri lokálpatrióta egylet, valamint az egri fertájmesteri testület szervezésében június 23-án. A résztvevők a Dobótér 9 alatt található suttogóban gyülekeztek, majd pedig egy egri séta keretében átvonultak a minaret melletti dr. Ringelhan György térre, ahol köszöntő beszédekkel, valamint versekkel méltatták az egykori polgármestert. A folytatásban kérem hallgassák meg Habis Lászlóval, az egri lokálpatrióta egylet elnökével készült riportunkat, aki kiemelte dr. Ringelhan György a városért tett mérföldköveit.
Ringelhan György életét nehéz lenne pár mondatban összefoglalni, hiszen sportoló, gyermekorvos, polgármester volt. Ugyanakkor most talán ami a legmaradandóbb az utókor számára, hogy milyen fejlesztések valósultak meg Eger városában, hogyha erről egy pár gondolatot meg tudna osztani, hogy melyek voltak azok az épületek, amelyek az ő polgármesteri időszaka alatt átadtak vagy felújítottak.
Valóban csak példaszerűen említek néhány dolgot. Az egyik, hogy akkoriban átrendeződött a gazdaság, egy sor állami vállalat gyakorlatilag tönkrement, és mi célul tűztük ki, hogy ezeknek a feleslegessé váló épületeknek közfunkciót adunk. Példaként említem az Országos Ész és Ásványbányák irodaházát, amit megvásároltunk, és a Bornemis Gergely Szakképző Intézet számára biztosítottuk, alakítottuk át. Ez azt jelentette, hogy így a Bornemis egységes épületegyüttesben tanművelyekkel, egyebekkel kiegészítve működhet. Aztán említhetem az Állami Építőipari Vállalat egykori székházát, munkásszállását, amit ugyancsak megvásároltunk, és ez azóta is a Szilágyi Erzsébet gimnáziumnak a kollégiumaként működik. A szomszédságában pedig egy asztalos képző tanműhely működik. És a harmadik példát említek ebből a sorból, az egykori bervai munkásszállót, ahol egy 50 férőhelyes idősek otthonát alakítottunk ki, és azóta is szolgálja a város lakosságát. Ezek egy csepp a tengerben, ezek a fejlesztések, de említhetem Felnémet kiemelt fejlesztését. Az első legfontosabb döntéseink közé tartozott, hogy Felnémeten felépítünk egy iskolát, nem panel iskolát, amelyek akkoriban korábban épültek, hanem egy olyat, amelyik beleillik a millióbe, a kicsit falusias millióbe. Ez egy 12 év folyamos iskolává vált, tornateremmel, sportpályákkal, étteremmel, konyhával, szóval ez egy nagy dolog volt, és ezt a város önerőből valósította meg, és egyik beruházás mindig hozza a másikat, hiszen az egykori iskolában orvosi rendelők, gyógyszertár alakult ki, Felnémeten gázhálózatot építettünk, utakat fejlesztettünk, szóval a városias életforma lehetőségeit teremtettük meg. De említhetem a déli iparterület fejlesztését, Ipari Park Kft-t alapítottunk, mégpedig tudatosan oly módon, hogy önkormányzati tulajdon, alapítványi tulajdon, és ami állami tulajdon alapítvány volt, és egy magáncég részvételével elkezdtük a déli iparterület tudatos fejlesztését. Ennek része volt a szennyvíztelep rekonstrukciója, ehhez kapcsolódott a déli vízbázison a vasmangán tanító létesítése, és fontos eredmény volt, hogy elértük a déli összekötő út és vasúti felüljáró megépítését. Én akkor alpolgármesterként dolgoztam, álmaimban az szerepelt, ami aztán megvalósult több évtized után, hogy egy gyorsforgalmi útnak is ez egy csatlakozási pontja lett ez az út, tehát ezért mondom, hogy egyik fejlesztés megteremti a másik számára lehetőséget, és az iparfejlesztés is nagyon fontos. Itt olyan cégek jöttek Egerbe, mint a CETEF, mint a Schönzwand, mint a Elzuerbe is sorolhatnám. És természetesen az időszak egyik központi kérdése volt, hogy Egernek legyen fedett uszodája. Ez egy 3 évtizedes álom volt. Én mikor alpolgármesterként elkezdtem dolgozni, volt egy szekrény a szobámban, ami tele volt meg nem valósult tervekkel. Nos, őszintén szólva sem az Antal kormány, és utána sem a Horn-Kunce kormány nem volt igazán támogató a megépítést illetően, úgyhogy itt évekig kellett dolgoznunk azon, hogy a pénzügyi és műszaki feltételek megvalósuljanak. Azt gondolom, hogy Makovec Imre alkotása párját ritkítja. Emlékszem, egyszer a Nemzetközi Vízilabda Szövetség elnöke mondta, hogy ez tulajdonképpen a vízilabda temploma, egy olyan gyönyörű épület, és az, hogy például az egri vízipóló azt követően európai szinten is eredményes volt, és ma is az úszó és vízilabda sport fontos része a város életének, egy iskolavárosnak. Azt gondolom, hogy ez a Ringel-Angyöly életműnek egy nagyon fontos eleme.
Mostani összeállításunk egy nyári hónapban hangzik el, mégpedig júliusban, és nyáron mi sem lehetne aktuálisabb, mint a turizmus. A következő percekben a turisztikai destináció menedzsment jelenlegi helyzetét fogjuk körbejárni egy idegenvezető közreműködésével. Beszámolunk arról, hogy szakmai összefogás a turizmus fejlesztéséért címmel tartottak workshopot Egerben a Hevesvár megyei Kereskedelmi és Iparkamarában június 10-én. A workshop célja az volt, hogy a térség turisztikai szereplői közösen gondolkodjanak a jövő kihívásairól és lehetőségeiről, valamint erősítsék szakmai együttműködésüket. A rendezvény fókuszában az összefogás, a közös stratégiai szemlélet, továbbá a térségi turizmus versenyképességének növelése állt. Műsorunk folytatásában Badacsonyiné Bohus Gabriella, Kőrösi Csoma Sándor díjas idegenvezető osztja meg velünk gondolatait a TDM-ről. Előadását a komplex élmények és közös megoldások felé terelte, valamint rendkívül fontosnak tartotta, hogy az idegenvezetőknek, a vendéglátósoknak és minden turisztikai szereplőnek együtt kellene működnie az önkormányzatokkal. Tehát a fejlődés vagy bármilyen változás csak az önkormányzatok bevonásával lehetséges.
Nagyon sok minden, és mindenki ír és olvas róla. Számokat véletlenül se szeretnék mondani, mindenki tudja, hogy hogy vagyunk top, Eger, és hogy 2025-öt meg esetlegesen az első negyedévet hogy zártunk. Én igazából arról szeretnék beszélni, hogy a turizmus ma már nem egy különálló szolgáltatásról szól, hanem élmények láncolatáról. És ezt az élmények láncolatát kellene nekünk valahol megtalálnunk, hogy a vendégek számára számára például, hogy Eger ne egy hotel, ne egy szálláshely legyen, vagy egy étterem, vagy egy múzeum, hanem ez valahogy együtt. Ez adná egy komplexitását, és ez adná egy közös élményt, és adja úgymond a városnak a hangulatát. Ezért válik nagyon fontossá egy szakmai összefogás, amit már annyiszor nekifutottunk, és millió egy ilyen volt, mindenhová elmegyünk, mindenki bemutatkozik. Ígéretek nem születnek, csak úgy tapasztaljuk, hogy igen, itt jó sajt van, itt jó bor van, ez jó szálláshely, itt kirohannak a lovak, itt fel van épülve a város, a végén mégse lesz belőle egy egységes egész. És hogyha ezt az elkövetkezendőkben nem fogjuk egységessé tenni, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy esetleg nem jön a vendég, vagy olyan vendég jön, ami hát nyilván minden vendég jó vendég, csak mindig szeretnénk kategóriát ugrani, és ezt a kategóriát nagyon nehéz megugrani. És ehhez kellene egy kicsit valami más. Külön-külön értékek vagyunk, de úgy gondolom, hogy együtt kell, hogy élményt teremtsünk. Ebben az együttműködésben, amit én itt magamnak följegyeztem, ugye elsősorban a szálláshely adja az első benyomást, és egy biztonsági érzetet. No most, ha a szálláshelyre megérkezünk, és nem úgy fogadnak, vagy éppen rosszul csekkolunk be, vagy nem jó volt a foglalás, az már magában egy kicsit rossz szájízt ad. Az már nem is mondjuk, hogy ja Istenem, itt a távirányító, itt a légkondi gombja, és akkor induljunk el ezzel a maga mi voltjában. Ez egy ilyen dolog. Napjainkban az, hogy meleg a szoba, csöpög a csap. Tehát erre mindig oda kell figyelni. Tehát nagyon prózai dolgokat mondok. Én ott vagyok középen. Én egy idegenvezető vagyok. Két dolog van. Megkapom a vendégeket, és akkor vagy egy szálláshelyről, vagy sokszor én ajánlok neki szállásokat, vagy küldöm egy étterembe. Az, hogy aztán hova viszem, hogy mit lássanak, az megint egy dolog. De a vendég imádja elmondani, és szeretnek panaszkodni az emberek. Tehát ami pozitívum, az magától értetődik, de egy nagyon pici hiba van, azt meg előszeretettel fel is nagyítják. Tehát erre nagyon oda kell figyelni. A másik a vendéglátás, ők ízeken keresztül kapcsolódnak be. Tehát azt lehet mondani, hogy mik azok, amiket például Egerbe is miért keressük fel, melyiknek vagy hogyan van tradíciója, erre majd vissza szeretnék térni. A kiállítóhelyek meg valójában kulturális terek, történelmi mesélnek, és ugye, mint ahogy mondtam, mi ezeket kötjük össze. És valójában itt most a saját személyemre rávetítve azt kell mondani, hogy mi vagyunk a híd. Tehát mi tudjuk ezt tompítani, és azt mondjuk, hogy ilyen még nem fordult elő, de hogy nem fordult elő, de a saját magunk érdekében azt mondjuk, hogy ez teljesen véletlen lehet. Mert ugye az ember azért saját magáért odarakjuk. Ami a egyik legfontosabb, hogy soha nem tudjuk megtalálni a közös élménycsomagot. Ebben már annyi próbálkozás volt. Csomag van, csak közös nincs. Tehát ez nagyon-nagyon nehéz dolog, és a másik pedig a közös kommunikáció. Hogy mennyire kellene nekünk egymás programjait ajánlani. Közös online felületek, közös eseménynaptár, egységes egri élmény például. Én megint csak mindig azt mondom, hogy egy szálláshelyre megérkezik a vendég, a szálláshely például nem kínál idegenvezetőt. Fél kezemben meg tudom számolni, hogyha véletlenül, sőt, sok is hozzá. Tehát, ha engem nem találnak meg a saját weboldalamon, vagy szájhagyomány útján, a szálláshelyeknek esze ágába sincs. A legnagyobb szállodákról nagyon jól tudjuk azt, hogy ugye bent akarja tartani minden élményt, még animátort is visz. Tehát, hogy csak ott legyen. Nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás. Ha meg kiszabadul belőle, ott vagyok a recepción, azt mondja, hogy kerültél ide, aki ismer vagy, miért jött? Mondom, mindjárt jön le vagy 20 ember, és velem is fog sétálni. Szóval tényleg? Mondom, igen. Tehát igen, és akkor visszamennek, hál' Istennek, jó élménnyel, de hogy a szállodának nem jut eszébe, hogy lökje ki a vendéget, most csúnyán mondok, egy másfél-két órára, az mibe kerülne neki? Tehát ez tapasztalat. Egyértelműen nincs kivétel, azt szeretném elmondani. A másik, hogy fontos lennének tényleg valójában a szakmai találkozók. Ezzel is próbálkozunk. Hál' Istennek, hogy a kamara is próbálkozik, és tényleg most itt vannak az emberek. De én úgy gondolom, hogy egy ilyen kávéházi, tehát azt mondom, hogy kötetlen beszélgetésbe, ahol egymás szabába is vághatnánk, és élő kapcsolatépítésre lenne szükség. Ezzel nagyon-nagyon kellene próbálkozni, a szezonalitást pedig igazából tudjuk. A fejlesztési irányok mindig ugyanazokat mondjuk el, és kettőt nem lépünk előre. Attrakciófejlesztés, szállásfejlesztés, marketing támogatás és infrastruktúra karbantartása. És akkor ennyi a történet, ugye? Azt lehet tudni, például itt a mi esetünkben, hogy nagyon erős a belföldi bázis, és a jövőben is így lesz, most nem csak azért, mert nem tudom, lesz-e kerozin, repülünk, nem repülünk, ezekben nem megyünk be, de erősödik abból a szempontból, hogy nem tudom, kinek milyen az anyagi helyzete. Ha most úgy érzik, és a számok azt mutatják, hogy erősödik, akkor meg mi magunk is ugorjunk egy színvonalat, és adjunk többet a vendégnek, hogy visszajöjjön. Tehát ez megint egy ilyen történés lenne. Ne rivalizáljunk. Ilyen nincs. Tehát mindenki tudja a maga kategóriáját. Nyilván, hogy nincs 5 csillagos hotelünk, van 4 csillagos szállodánk, de van nagyon kedves apartmanok, és vannak magánszálláshelyek. Ugye itt a legnagyobb gond megint az, hogy hány magánszálláshely van. Mindenki a saját bőrét viszi a vására. Most ugye, mert ennek nincs megállító lehetősége, ezt igazából tudjuk. És akkor visszatérve arra, hogy Eger túl magától értetődőnek gondolja például saját értékeit. A helyiek számára természetes, hogy van a vár, van a barokk belváros, a bor, a fürdő, még az irodalmat is ugye hozzá kapcsolhatjuk, mert hát Gárdonyi nélkül nincs Eger. A vendégeknek ezt élményé kell formálni. Nem elég a száraz beszéd történetek, kellenek kutatások. Tehát ebben lenne megint fontos szerep. És akkor ki is tudna ebben még segíteni, hogy valami pluszt tudjunk nyújtani. Ahhoz, hogy jól dolgozzon minden vállalkozás, ideális esetben nem hivatal és a vállalkozók, hanem azt mondanám, hogy az önkormányzattal való kapcsolódásunk. Nem egyszerű a történet, valahol mindig megemlít bennünket, és aztán mindig mi vagyunk, akik a megtűrt nagynéni. Tehát körülbelül ezt tudom mondani a turizmusról. Keretet, infrastruktúrát, városképet, rendezvényeket és szabályozásokat ad. Ez természetes is, hisz össze-vissza nem működhet a dolog. De a turisztikai vállalkozások azok, akik megtöltik élettel a várost, a vendéget hoznak, munkahelyet teremtenek, és ez a veszőparipám, hogy ezt már a 3. önkormányzati cikluson keresztül mondom el, hogy a városba élőknek 30-40% a turizmusból él. Nem az idegenvezető, meg a szállásadó, hanem ott a taxistó kezdve a fodrászon át mindenki, és amivel hozzájárulnak. A szállás az IFA-val, és az a baj, hogy az önkormányzat csak az IFA-ra szűkíti le ezt a történetet. Holott fizettünk iparűzési adótól kezdve, hagyd ne sorolja, mindenki tudja, hogy miket fizetünk még be, építményadó és hasonló dolgokat. Maradjunk annyiban, hogy a nehézség sokszor ott kezdődik, hogy ez a két oldal. Tehát nem együtt vannak, hanem mintha szembeállnának egymással. Ez szerintem nem egy szerencsés történet. Azt is elismerem, hogy az önkormányzatnak tulajdonképpen a szemszögéből fontos a városnak a működtetése, a lakók érdeke, a közterületi állapot, a rendezvények biztonsága, a költségvetés meg a hosszú távú városfejlesztés. De abba illeszik már be a turizmust. Tehát ezt nem találom valamilyen külön soron, tehát valamilyen formában, vagy a felsoroltakhoz hogyan kapcsolódik hozzá, én gondolom ez fontos lenne. A vállalkozás szempontjából pedig ugye mi a fontos, hogy legyen sok vendég, mennyire él a belváros, tudjuk, hogy nem él a belváros sajnos, mert bezárnak az éttermek. Ha nem zárnának be, jó, ő tudja, hogy megérje. De ha mindig bezár, akkor soha nem fog megélni, meg megérjük azt, hogy valójában ott maradjon még a vendég, és akkor, ha már vacsorázott, akkor megint iszok, meg még iszok, meg még iszok. Tehát ugye körülbelül itt tartana. És a vendég visszajelzésének az elemzése. Csak visszatérek mindig, hogy egy turisztikai kerekasztal kellene. Én többször kértem az önkormányzatot is, hogy próbáljunk már leülni egy asztalhoz, ne én hívjam meg, de hál' Istennek most meghívott a kamara, csak ugye megint nincs, arra nem lesz idő, hogy most megint még 2-3 órát itt maradjunk és beszélgessünk, de igen, akik itt ülnek, itt van az önkormányzat, a TDM, a szálloda, az éttermek, a borászat, de például nincsenek itt a kiállítóhelyek. A kiállítóhelyek nélkül mit se ér a városunk? Az egy nagyon fontos dolog lenne, közös városmárka építés, de ez mindenhová el lehet mondani, azt kell mondani. Eger ne csak a programok meg a gyűjteménye legyen, hanem történelmi város, ugye borváros, kulturális központ, gyógyhely, és egy emberléptékű város. Mindig azt mondjuk, hogy jaj, de aranyos emberléptékű város. És a bizalom a legfontosabb. Ha a vállalkozók úgy érzik, hogy partnerként kezelik őket, sokkal aktívabban kapcsolódnának be a közös ügyekbe. Az önkormányzat pedig valódi szakmai visszajelzést kaphatna, ha jobb párbeszédet tudnánk folytatni. Ez egy klasszikus dolog, lehet, hogy ha most ez itt adná magát, a Eger turizmusának egy SWOT analízise, hogy mik az erősségeink. Mindenek előtt, amiket már kívülről tudunk, nem sorolom föl, történelem, kultúra, bor, a kiemelkedő belvárosnak a barokk hangulata, mennyire nemzetközi vonzerő. Várálott és kőhalom, bocsánat. Tehát a mi szívünknek kedves Egervára, de most már járjuk Európát, és látjuk, hogy milyen kastélyok, milyen várak vannak, milyen berendezések vannak, tehát könyörgöm, ha az egri várba fölmegyek, ha nem beszélek egy órát, és így vizionálom a történetet, akkor az nem élmény. Tehát legyünk őszinték, és ha ezzel nem szembesülünk, az már csak hetedrangú történet, hogy a várnak ott van a programja, 10 órakor, azt mondja, Hősök termet, 10:30-kor fegyverbemutató, 11 órakor kazamatába megyünk, délben a történeti kiállítás, utána séta a várfaló. Ki a manó fog ott maradni 10-től 1 óráig? Senki. Tehát nincs egy komplex séta a várba, ami kész. Aztán majd be lehetne kapcsolódni az eseményekbe. Egy széljegyzet volt a Margón. Jelentős belföldi kereslet, ezt tudjuk az erősségbe, és hát mindig azt a címkét kapjuk, hogy családbarát desztináció. Természetes, mert amíg az egri csillagok, ugye egy kötelező olvasmány, ami már ajánlott jelzővel van, tehát ezt nagyon oda kell figyelni, tehát a diákoknak hatodikban nem azt mondják, hogy el kell olvasnod az egri csillagot, hanem mellettem még 2-3 regény megjelenik. És a gyerek azt válaszza, amit akar. Tehát, és ezt saját tapasztalatból mondom, a két unokámnak kötelező volt az egri csillag, de náluk már ajánlottba szerepelt másik 3 mellett. És nagyon sok helyütt így van. Tehát ez nem egy egyszerű történet. A gyengeségeinket tudjuk, hogy a szezonalitás van, nincs ugye a legmagasabb kategória szálláshelyünk, a közlekedés az úgy, ahogy, ugye most már az M25-ösön bejövünk, a parkolást nem szeretném megnyitni ezt a beszélgetést. Azt kell mondani, hogy az infrastruktúránk is nagyon vegyes állapotban van, de úgy gondolom, ezt minden város elmondhatja. Utcabútor, burkolat, közterület minősége, tehát kész, és széttagolt turisztikai kínálatok. Ami panaszként jelenik meg, a munkaerőhiány. Tehát ez megint egy sarkalatos dolog, tudják a szállásadók, főleg meg az éttermek. A veszélyek, ugye nyilván mindig azt mondják, hogy egy gazdasági bizonytalanság, túlzott turisztikai terhelés bizonyos időszakokban, például Egerbe is ugye a belváros zsúfoltságából kapva, aki ott lakik, az mindig nyekerek, bocsánat, hogy igen, most zaj van, most ez van, most miért van. mert turisztikai város. A másik probléma az meg a helyieknél is jelentkezik, az, hogy hogyan lehet a városban közlekedni, vagy hogyan nem. Mert például akik mondjuk kint laknak a lakótelepen Berva, nagyon aktuális, bocsánat, 75 éves ugye a lakótelep, most ott éppen én is bemutattam ezt a telepet, még Egerből kijutnak 40 perc az út. Ez maga 40 percig 53, 54, 56-ba utaztam, és most könyörgöm, 2026-ot írunk, szerencsétleneknek semmi nem változott.
This would be heaven. This would be heaven. This could be heaven. This could be heaven. This could be heaven for everyone.
In these days of cold reflection, you come to me.
Pedig egy tálból cseresznyézünk hallgatóinkkal. Ez a klasszikus magyar szólás illik ide legjobban, hiszen a cseresznyék minőségéről fogunk bővebben említést tenni. A vásárlók gyakran keresik az idén gyümölcsöket. Az utóbbi időben a cseresznye igen kedvelt a fogyasztók körében. A termelők törekedtek a tudatosságra, hiszen öntözéssel próbálták a csapadékhiányt pótolni. Országosan a korai cseresznye ára függ a minőségi besorolástól, továbbá a cseresznye méretétől. Június közepén, amikor beérnek a nagyszemű, ropogósabb fajták, mint a Germansdorfi, a Linda vagy a Katalin, az árak várhatóan mérséklődnek majd.
A szomolyai rövidszárú fekete cseresznye igen kedvelt termék az egri piacon. Most Székely Zoltán, nagyrédei termelő nyilatkozik tapasztalatairól, valamint a cseresznye minőségéről.
Mivel öntözük, így normális méretet elért a cseresznye, szép darabos, ebben volt némi tudatosság, hogy olyan fajtát ültettünk az út mellé, ami látványos és nagyon finom is, ez a Carmen, amit ott tetszett látni az út mellett. Sok fa van belőle, 1000-nél biztosan több. A régi magyar fajtáink megvannak mind, a Brózik tanár úr által nemesítettekből szinte az összes, a Rita, a Katalin, a Linda, ezek mind itt vannak. Germesdorfink is van persze, de az új kertben már egészen furcsa nevű fajtáink van. Technovan, Kruploplodnaja. Szebbek, darabosabbak, és meg kell mondjam, hogy finomabbak is ezek az új fajták. Bár esőnek nyilván sokkal többnek kellett volna esni, mint ami most leesett. Majd most már azért rettegünk, hogy ha most fog esni az eső, akkor kireped a cseresznye. A vegetáció most megindult, és hát ehhez a lomtrágyáknak a folyamatos kijutatása is kell, ami nem olcsó szórakozás, de látványos. Gyümölcsméret és fahabitust látunk a lomtrágyázás után. Ennek a cseresznyének is az alsó végén bizony vannak olyan fák, ahol 2-3-4 kiló cseresznye van, míg följebb 10 fával már egészen normális termést tudunk betakarítani. 1-2 tized fokon múlt, hogy nem fagytunk meg. Volt olyan, hogy mivel egy cső felspriccolta a vizet a fára, mert már akkor öntöztünk erősen, a víz vastagon fagyott a fára, de szerencsére a héján látni egy kis fagyszíneződés, de egyébként ott megmaradt a gyümölcs. Nagyon sokkal. Nem csak a gázolaj ára emelkedett, hanem a növényvédőszerek is. A nagyobb probléma az, hogy rengeteg olyan növényvédőszer kivontak a forgalomból, ami jó volt. Ezek az újszerek drágábbak sokkal. Az értékesítésnek a nagyobbik lába az a szedd magad. Nagyon nagy az igényre.
Értékadó. Magazinműsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink! Ezzel mai Értékadó című műsorunk végéhez értünk. A megszólalók megszólalási sorrendben Dobre Kecsmár Csaba, az Egererdő ZRT vezérigazgatója, Habis László, az Egri Lokálpatrióta Egylet elnöke, Badacsonyiné Bohus Gabriella, Kőrösi Csoma Sándor díjas idegenvezető, Székely Zoltán, nagyrédei termelő. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik önöktől a szerkesztő, Drimba Miranda. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
18 óra. Dicsértessék a